Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ?
Aha.
Heuréka élmény. Jövő kutatás a Millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
Na, hát egy nagyon izgalmas témával foglalkozunk Heuréka élmény rovatunkban. Most még pedig azzal, hogy hogyan kerülnek a kortárs művészek a kriptotőzsdére. Hát NFT-kkel már foglalkoztunk, beszélgettünk arról, hogy egyre nagyobb teret nyer ez a típusú alkotás, műalkotás, de az érdekes dolog, hogy az InterArt alapítvány kezdeményezésére a legkiválóbb hazai kortárs művészek rövidesen lehetőséget kapnak arra, hogy az alkotásaiknak virtuális eredeti másolatai a blokklánc technológia alkalmazásával megjelenhessenek a kriptotőzsdén. Hát ez egészen futurisztikusan hangzik. Gajzágó György, a Kortárs Műgyűjtő Akadémia igazgatója, az ArtPass Cards program koordinátora itt van velünk, hogyha jól sejtem, virtuális stúdiónkban. Jó reggelt!
Jó reggelt, és üdvözlöm a hallgatókat!
Szuper! Nem tudom, Ceglédi Tamás csatlakozik-e hozzánk, mert hívtuk, de lehet, hogy ő nem ért rá. Minden esetre nézzük meg, hogy mi ez az egész kezdeményezés, és hogy kerül ez az egész nem tudom, kalapács alá.
Igen, Tamás egyébként itt van velünk, hogyha jól látom. Tamás, itt vagy?
Itt vagyok, igen, jó napot!
Na, szuper! Jó, akkor Ceglédi Tamás, itt van, a Blockchaineum kriptoszakértője is itt van. Két oldalról fogjuk tehát megtámogatni ezt a beszélgetést. Művészeti galéria oldalról és blokklánc technológiai oldalról. Oké, melyikkel kezdjük?
Kezdjük a művészeti oldallal, szuper. Hogyha javasoltam, ha már ez így alakult. De gyakorlatilag a művészeti oldal már jó ideje kacérkodik és koketál ezzel a blokkláncos történettel, de eddig ez az NFT-s piac ugye azok által, a művészek által, akik eddig, tehát hogy úgy kerültek föl, és azok dominálják most jelenleg ezt a piacot, akik máshol nem kaptak lehetőséget, hogy így mondjam, szét van trollkodva. Tehát azok a valid művészek, akiket galériák képviselnek, akik aukciókon vesznek részt, nem szívesen állítanak ki, nem szívesen vannak jelen ebben a környezetben, és a mi tervünk az, hogy egy olyan validált, tehát hogy minősített művészeti környezetet teremtünk, ami vonzó lehet a művészeknek, és ez egy fogóckodót jelent azoknak is, akik ebbe az NFT új hullámba akarnak befektetni.
Félnek tőle a művészek, mert nem értik egészen, vagy kicsit más a helyzet?
Minden, amit nem értünk, attól félünk. Tehát ez egy természetes emberi reakció. A mi feladatunk egyben edukatív is, tehát nekünk meg kell mutatni nekik is, és a pénznek is, hogy ez egy olyan hely, ami jó. Tehát, hogy ami futurisztikus ugyan, de egyben progresszív, és ami megnyugtató, és egy csomó olyan dologra hozhat megoldást, ami eddig problematikaként volt jelen a művészeti szektorban, gyakorlatilag, hogy ez egy ilyen szürke gazdaság, a blokklánc transzparens, követőjogot alkalmaz, nagyon művészbarát ilyen szempontból, és például a hamisítványokat szinte teljesen kizárja.
Igen, és egyébként egyre többen nyúlnak ehhez az NFT dologhoz. Most legutóbb a Cronenberget olvastam, hogy rendezett egy ilyen kis rövid filmet, lényegében a saját halálát rendezte meg, nagyon, nagyon morbid a sztori, de hát van benne valami kis buddhista dolog, de az a lényeg, hogy végül egy NFT-ként került értékesítésre, tehát valaki, aki nagyon szereti a rendezőt, az megveheti, és majd az ő Winchesterén lapul ez a sztori, ennek az eredeti másolata. Szóval hát egy csomó irányból, művészeti irányból nyúlnak ehhez a technológiához.
Ez valóban így van, tehát mi általában, mint kortárs műgyűjtő akadémia vagyunk, tehát mi kortárs képzőművészetnek az ilyen megjelenésével foglalkozunk, de természetesen igazolni, tehát nagyon sok másfajta lehetőség is van, tehát zeneszámokat, filmeket, egyebeket lehet NFT-síteni, és így kvázi, mint állócsillagok kerülhetnek föl a blokkláncra, mint egyfajta főkönyvbe.
Az artpass.cards projektről beszélünk még akkor, de András, mit szerettél volna kérdezni?
Én beszéltem néhány emberrel, miután mi is beszéltünk NFT ügyekről már itt a műsorban, és az a baj ezzel az egésszel, hogy nem, tehát, hogy az emberek egy jelentékeny része nem érti, és ilyen, hogy mondjam, lehúzásnak érzi ezt a dolgot, és nem is érti az egész befektetési szisztémát. Megkísérelnénk elmagyarázni, hogy itt miről van szó, hiszen itt nem egyedi művekről van szó, mint a Mona Lisa, hiszen ezek digitálisan léteznek, ott vannak közkincsétéve, bárki megnézheti, birtokolhatja őket, akkor nem értem, én személy szerint sem néha, hogy mi az értéke ezeknek az alkotásoknak.
Tamás?
Tamás, szerintem igen, Szegély Tamás kérdezi.
Mondjam, jó. Oké, tehát valóban ez egy teljesen releváns kérdés. Igazából minden részletével egyet tudok érteni, sokszor még a lehúzás részével is, de igazából ha már a Mona Lisa került említésre, a Mona Lisát is megnézheti tulajdonképpen bármikor bárki, ettől függetlenül nagyon jó lenne birtokolni a Mona Lisát. Valószínűleg nem fogjuk tudni birtokolni a Mona Lisát, az NFT-ket pedig egyelőre elképzelhető, hogy tudjuk az egyediségével kapcsolatban, pedig az egy döntés kérdése, lehet teljesen egyedi a mű, és gyakorlatilag pontosan ez a probléma jelenleg, és emiatt nem csak a művészek nem tudnak mit kezdeni vele, hanem gyakorlatilag egy kicsit a kriptopiac sem tud mit kezdeni vele. Ugye a kripto gorillákból és mindenféle automatikusan generált NFT-kből valóban már mindenkinek egy kicsit elege van, és itt az igazi funkciók nem is nagyon voltak meg. Most ahol tart a piac, az valahol a közösségépítés és a momentumoknak a befogyasztása és elraktározásánál, de amiről mi beszélünk, az pedig már egy lépéssel ezen is túllép, ahol tényleg virtuálisan szeretnénk tulajdonképpen eltárolni és még egyszer értékesíteni közösséget építve adott esetben ugyanazt a művet. Úgyhogy a befektetés lehetősége ezáltal olyan művekbe is adott lehet, amire korábban nem lehetett. Hiszen a tokenekről, hogy a tokenekről visszalépünk, a tokenek tulajdonképpen egy virtuális adategységet jelentenek, amik tehát valamilyen adatot tartalmaznak, van egy azonosítójuk, és ezáltal nagyon jól körülírhatók és azonosíthatók, és valamilyen értéket tartalmazhatnak. Ugye az NFT ennél egyen lép tovább, és gyakorlatilag az adott egy tokent is körülhatárolhatóan meg lehet különböztetni a többi teljesen hasonló tokentől. Úgyhogy gyakorlatilag ez adja az egyediséget, az egy döntés kérdés, hogy a Mona Lisából egy NFT-t hozzunk-e létre, vagy sok-sok NFT-t, de az az adott részlet, vagy maga az adott egység, az teljesen azonosíthatóvá és kicserélhetetlenné válik. Uh-huh. Ez adja az értékét.
Igen, és ugye, mint a legtöbb ilyen esetben, azt mondtad, hogy a trollkodás, vagy úgy fogalmaztatok, hogy a trollkodásból van elege mindenkinek, meg ebből a túlburjánzásból, de hogyha megfigyeljük ezt internetes kultúrának fogom nevezni, de csak azért, mert hirtelen nincs jobb szó rá, akkor ez erre jellemző, hogy hirtelen elszabadul a pokol, mindenki mindenfélét csinál, tehát teljes entrópikus szituáció alakul ki, és utána szépen lassan egy meder bekerülnek ezek a dolgok, ahogy te mondtad, a funkciójukat is megkapják valójában ezek a non-fungible tokenek, és tényleg ki tudjuk használni azt, amiért ez jó. Hát most van minden, a gorilláktól kezdve mindenik, de aztán utána szépen ez mederbe kerül valamilyen szinten, és én értem azt, hogy egy teljesen azonosítható műnél tudjuk, hogy ki a tulajdonos, tudjuk, hogy az eredeti az övé, és azt utána tudja értékesíteni. Gondolom, az artpass.cards projekt ez erre próbál ráúszni.
Pontosan, és itt azért még reagálnék arra, hogy nem értik az emberek ezt. Ez teljesen természetes, nem kell mindenhez érteni, és mindenen így van. Ezért kell nekünk nagy számokkal dolgozni, hogy mindenek előtt sok olyan embert érjünk el, aki már ezt érti. Tehát a kultúra az mindenütt mintaadó, mintakövető, és mi szeretnénk olyanokat elérni, akikre hallgatnak emberek, mert hogy hitelesek számukra, mert hogy meg tudják őket győzni, és úgy gondolom, hogy ez az elérési, ez az igazi nemzetközi jelenlét, és mit sem bizonyít az, hogy ebbe ez az értéknek a helye, hogy már például az Uffizi Galeri egy Michelangelo NFT-t bocsátott ki, illetve több remek, és el is adták 120 ezer dollárért, ugye 100, nem kis pénz, de mondjuk egy eredeti Michelangelo-t nem lehetne kapni ennyiért. Tehát nem csak hozzáférhetőbbé teszik ezt tehát magát a művészetet, hanem ugye demokratizálják is,
validálják. Szerintem ez volt egy nagyon jó, amit mondtál, tehát hogyha belegondolunk, akkor Jackson Pollockot sem érti mindenki, vagy Andy Warholt sem érti mindenki, sőt azt mondják, hogy hát most egymás mellé rakott négy fotót, kicsit beszínezte
ezt
őket,
én is meg tudnám
és akkor
csinálni.
Ennyi.
Igen. De én nem erre gondoltam elsősorban, nyilván a művészet és a befogadó eltávolodása az egy kortünet. Ez oké. Én azt nem értem igazából, hogy elmegyek egy árverés, és ha értem a művészt, ha nem, ha befektetőként vásárolok, ha azért, mert tetszik, valamit megfoghatok, és hazavihetek, és ezt kiakaszthatom a falamra, és el tudok dicsekedni a barátaimnak, hogy nézzétek meg, egy korai Kántor Endre lóg a falamon. De eznél, ennél, és ez egy presztízst is jelent, ennél a befektetési formánál pixeleket én hogyan fogok tudni, hogyan fogok tudni pixelekkel vagizni, hogyan fogok tudni érvényt szerezni annak, hogy a világ igenis tudja, hogy a világ első mémjéből, mémjének a tulajdonosa az én vagyok. Tehát, hogy valami ilyesmi információcsomag hiányzik ebből az én meglátásom szerint ebből az egész rendszerből.
Szerintem még könnyebben tudsz vele vagizni, hiszen gyakorlatilag itt teljesen publikusan elérhető galériák vannak, és az, hogy ez egy nem a faladon lóg és pixeles, hát erre nem tudok más mondani, mint hogy a világ változik. Gyakorlatilag visszafűzve arra, hogy nem csak a művészetet nem kell megértenünk, gyakorlatilag a technológiákat sem kell mélységében megértenünk, elég ha funkcionalitásában megértjük, hogy számunkra ez miért jó. Hiszen hagyjuk, hogy a blokkláncot nem érti még igazából az emberiség igen nagy százaléka, tulajdonképpen mondjuk, hogy 100%-a. Az internetet sem értjük, hogy működik, meg tulajdonképpen azt sem tudjuk, hogy a villanykapcsolót, ha fölkapcsoljuk, pontosan mi történik. Pontosan elég az, hogy világos lesz. Itt is egy művész számára a funkcionalitás sokkal érdekesebb, hogy újfajta piacokat nyithat magának, gyakorlatilag demokratizálja az elérését a művészetet szerető emberek felé, a saját közönsége felé, és tulajdonképpen közösséget tud ezáltal építeni. Az, hogy itt gyakorlatilag ERC721-es vagy BEP721-es tokenek vannak a háttérben, ez igazából szerintem teljesen indiferens.
Uh-huh. Oké, hogyan megy tovább az artpass.cards projekt? Mi történik?
Jelenleg a projekt szervezési szinten áll, tehát gyakorlatilag semmi mást nem csinálunk, mint már meglevő, kialakult olyan nemzetközi jó gyakorlatokat ötvözünk össze, amiből kijön egy teljesen új entitás. Úgy mondanám, ez egyfajta kurátori munka is lehet, tehát a kurátorok ugye ezt csinálják, vagy egy házi azt mondja, hogy gyakorlatilag látszólag össze nem illő dolgokból összehoz egy karácsonyi ebédet. Tehát most jelenleg kurátorokat kérünk fel, egy szingapúri fejlesztő csapattal vagyunk kapcsolatban, akik a blokkláncos technológiát fogják az eddigi tapasztalaték alapján a projekt mögé biztosítani, illetve a művészekkel is, mert tárgyásban vagyunk, rövidesen összeáll az egész történet.
Nagyon izgalmas, és a volt egy mondat, egy fél mondata, hogy nem csak, hogy demokratizálja a művészeti piacot, hanem hogy kinyitja a kaput a magyar művészeknek, mert ez teljesen globálisan tud működni, ugye?
Abszolút igen, és ez is a lényeg, tehát hogy Magyarország általában a kortárs művészetre és a művészeti áramlatokra, mint mintakövető reagált legtöbbször. És úgy gondoljuk, hogy ez nagyon fontos lenne, hogy most mintaadók lehessünk. Tehát áll az ászló, úgy gondolom, hogy nálunk van a labda, kitiltja meg, hogy ez a dolog, ez globálisan elinduljon, és gyakorlatilag egy ilyen globális nemzetközi networköt akarunk csinálni, ebben vagyunk alapvetően más, mint például olyan művészeti portálok, mint az Artsy, amelyik ugye nyitott volt eddig is, és demokratizáltnak mondta magát, hogy föl lehessen tölteni műtárgyakat. Ez viszont egy zárt csatornás, nagyon validált, transzparens és kurátori validáló munkával létrehozott művészeti network, ahol nem csak a művészek, hanem maguk a művészeti anyag is szűrve van, tehát sokszoros biztonságot jelent azoknak, akik ebbe egy fillér pénzt is szeretnének beletenni.
Tehát, ha jól értem, akkor az a világon elsőként van, így fogalmazhatok a sajtóanyagban, hogy elsőként teremt globális és hitelesített informatikai környezetet a kortárs művészbrendek építéséhez.
Így van, és itt a hitelesített az valóban nagyon fontos, ahogy Gyuri említette, ezt kiemelném még egyszer, hiszen az NFT-k világa is olyan, hogy elvileg bárki fölmehet és csinálhat magának, mintelhet egy NFT-t, kész a token, és gyakorlatilag onnantól kezdve bárki megveheti. elvileg. Ez ugyanúgy elvileg, ugyanaz a fajta demokratizálás, mint amit a social médiából ismerünk, hogy elvileg elérhetek 7 milliárd embert, vagy 8 milliárdot, gyakorlatilag nem fogok. Tehát itt a koncepciót kell nagyon jól kialakítani, validálni kell tudni a művészt, és utána pedig az egészet fel kell úgy építeni, hogy ez tényleg érdekes legyen, és érdekeljen másokat. És itt nagyon sok minden van az üzleti koncepció mellett, a technológia is ilyen szempontból érdekes, hiszen ahogy beszéltük az elején, a kriptogorillákra már rendelkezésre áll a technológia, az automatikusan generált tartalmakkal, de itt, hogy tényleg egyedi tartalmakat kell tudni föltölteni, ez valószínűleg nem lehet, ez egészen biztosan nem lehet pont úgy kezelni.
Persze, hát ugye nagyon jó példa volt a közösségi média, vagy a YouTube, ahol akkor gyakorlatilag bárkiből lehet tévés sztár, ugye, vagy dokumentumfilmes, és hát nem lesz bárkiből, hanem olyanokból lesz, akik ezt nagyon komoly szakmai szinten művelik, vagy ott van mögöttük egy hálózat. Oké, hát izgalmas nagyon, várjuk a fejleményeket.
Mi lesz a hagyományos művészekkel? Ő nekik is digitalizálódni kell? Félve kérdezem.
Igen, előbb-utóbb.
Én úgy gondolom, hogy ez az egész szektor globálisan egy ilyen iparágasodási folyamatban van, tehát az art industry az kint már egy nagyon ismert fogalom, itt van még egy kicsit berzenkednek ellene, nem itt szükségszerűen a termelésről van szó, hanem inkább az, hogy fontos részei vagyunk a társadalomnak, hova tovább bizonyos nézetek szerint nem a gazdaságtól függ a kultúra, mint ahogy Magyarországon is jelenleg így, hanem a kultúrára épül a gazdaság. Ez nem egy olyan bonyolult logika, tehát hogy a kreatív gondolkodás, ami az innováció alapja, a gazdaságnak az alapja. Tehát a hagyományos művészeknek úgy gondolom, hogy eddig is ugye egyfajta követelmény volt, hogy digitalizálják a műveiket és az interneten mutassák be, ilyen vizuális világban élünk, és ez a dolog, ez fokozódni fog. Egyébként hagyományos műtárgyakat is lehet digitális azonosítóval ellátni, ez a projektnek egy része, csak ezt még nem annyira domborítjuk ki, és ezzel a digitális azonosítóval ugyanúgy ez a mű fölkerülhet a blokkláncra, mint egy elektronikus mű, azzal együtt, hogy ez egy fizikailag valóságában létrehozott mű, csak olyan azonosítókat kap, mint biztonságosá teszi a kereskedelmét.
Hát ez nagyon előrelátó, és nagyon jó, az is validálja magát a művet. Oké, ahogy vannak fejlemények, akkor beszélgetünk még egyszer, mert tényleg izgalmas a sztori. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, és további szép napot. Jó munkát kívánok.
Köszönjük szépen.
Gajzágot Györggyel, a Kortárs Műgyűjtő Akadémia igazgatójával, az ArtPass.card program koordinátorával, és Ceglidi Tamással, a Blockchaineum kriptoszakértőjével beszélgettünk magáról.
Félve kérdezem, ezzel mi lesz a műkincs hamisítókkal?
Semmi.
Ők is digitalizálódnak?
Ők megszívják.
Heuréka élmény, a Millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok. Majd.